Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekeshőzet 147. énekével. Nyisd meg a szívem, ó Jézus! Amikor katona voltam, a katonatársaim froclizták a teológusokat, én is teológus előfelvett voltam, és mondták, hogy ha Isten van, miért nem látom? Tehát van egy ilyen vágy bennük, hogy látnom kell őt, de hát ez nem a testi szemeinkkel történik, bár azt mondja Jézus, hogy ha valakivel jót tettünk, akkor vele tettünk jót, és nem csak, hogy hát mi jelenünk meg, mint segítők, hanem Jézus képviselőként is jelenünk meg. Nem csak Jézust segítjük a rászorulókban, hanem Jézus segít a rászorulókon rajtunk keresztül. Tehát mi rajtunk keresztül lehet látni, hogyha lehet látni. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki megjelent ezen a gyönyörű szép őszi reggelen. Különös szeretettel köszöntjük Anda Tibort és Juditot, akik itt vendégeink. Tiborról annyit kell tudni, hogy ő volt az első hatodévesünk, aki hát, mint, nem is tudom, hogy Sárospatakról, ugye? Tehát, hogy került Budapestre, na mindegy. Tehát, hogy valahogy kiszúrt minket, és így, hát nagyon jó együttműködésünk volt, ez az egy, az nagyon jó emlékeink vannak erről. És azóta Noszvajon szolgálnak Judittal hűségesen. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Folytassuk az Isten tiszteltünket a következő énekkel. Jöjj, Izrael, ne félj, bízzál Istenedben.
Jöjj, Izrael, Szeretettel köszöntelek titeket, testvérek. Nagyon jó újra itt lenni veletek. Hajtsuk meg a fejünket, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk Isten igéjét, ahogyan megírva találjuk a Mózes első könyvének a 32. fejezetében. Nagyon jól ismert történet ez. Mózes első könyve 32. fejezet 23-tól a 31-ig terjedő verseket olvasom, hallgassuk figyelemmel. Fölkelt Jákob még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgáló leányát és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amije volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birokra kelt vele, egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob azt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. De ő így válaszolt, miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Eddig az írott ige. Isten áldása legyen igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán, ezért imádkozzunk. Úr Jézus, magasztalunk téged ezen a gyönyörű vasárnap délelőttön. Köszönjük, hogy jöhetünk a te jelenlétedbe, hogy kereshetjük a találkozás lehetőségét egymással is, de különösen veled, mi drága megváltónkkal. Urunk, hozzád jövünk, és szeretnénk hozni, ami éppen ott van a szívünkben, a lelkünkben, ami ért minket ezen az elmúlt héten. Szeretnénk hozni az örömeinket, a sikereinket, a hálánkat. Szeretnénk neked köszönetet mondani minden jóért, minden áldásért, amit felfedezünk az életünkben, amikor visszatekintünk, amikor egy kicsit számot vetünk, mint azzal, ami történt velünk. De hozzuk a fájdalmainkat, hozzuk a veszteségeinket és a gyászunkat, akár hozzuk a sikertelenséget, a frusztrációt, ami ott volt, ott lehetett a szívünkben az elmúlt héten. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk, amint vagyunk. Köszönjük, hogy te nem küldesz el minket. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen nem küldöd el. Köszönjük ezeket az üzeneteket, a biztatást, hogy jöhetünk te hozzád is. Várhatjuk azt, hogy te átölelsz minket, mert tárt karokkal vársz vissza magadhoz. Szeretnénk átélni újra ezt a hatalmas szeretetet, Urunk. Urunk, szeretnénk elmerülni a te szeretetedben. Szeretnénk elmerülni a te ölelésedben. Urunk, vágyunk te hozzád. Urunk, segíts ebben, hogy valóban tudjuk elcsendesíteni a szívünket. Tudjunk rád figyelni most, rád függeszteni a tekintetünket. Kérünk téged, hogy segíts meg, áldj meg minket ezen a délelőttön. Ne tekints a mi rossz érzéseinkre, ne tekints mindarra, ami miatt talán bűntudat van ott a szívünkben, ezen a délelőttön, amikor hozzád jövünk, és a te tisztaságod, szentséged erőterében elszégyelnénk magunkat. Urunk, segíts, hogy tudjunk feltekinteni rád, és átélni a te bocsánatodat, amikor te ránk nézel a te keresztedről, és így imádkozol, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Segíts, Urunk, hogy érthessük a te igédet, tedd érthetővé számunkra a te üzenetedet ezen a délelőttön, hadd áradjon ránk ki a te szent lelked, hadd tudjuk valódi bűnbánattal várni őt, és befogadni az ő munkáját. Mennyei édesatyánk, egyetlen fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljunk helyet. Testvérek, készüljünk Isten üzenetének a meghallására, megértésére. Énekeljük az új énekeskönyvből a 77-es számú dicséretet. Így szól az Úr hozzád, Jákob, figyelj! Testvérek, hallgassuk Isten igéjét, amelynek alapján szeretném hirdetni az ő üzenetét közöttetek szent lelkének a segítségét kérve. Az előbb hallott ige szakaszból a 32. fejezetéből Mózes első könyvének a 27-től a 29-ig terjedő versek. Így hangzik az ige. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik, ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Eddig az írott ige. Drága testvérek, hatalmas öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek veletek, közöttetek. Köszönöm a meghívást, hogy ennyi év után újra itt szolgálhatok ebben a gyülekezetben. Próbáltam felidézni azt, hogy mikor is kezdtem el itt a segédlelkészi évemet, és képzeljétek el, hogy azon kaptam magam, hogy az ujjaimon próbálom ezt kiszámolni. És akkor így elszégyeltem magam is. Arra gondoltam, hogy mennyire szégyenkezve vallanám ezt be nektek, és elképzeltem azt, hogy ti azt gondoljátok magatokban, hogy nocsak, ilyen gyenge képességű szolgálattevő is megfordult itt korábban. És ti, akik 2001 után érkeztetek a gyülekezetbe, talán azt mondjátok, hogy de jó, hogy később értünk ide, amikor ő már nem volt itt. Az ujjain számolja. Hihetetlen. Tehát ahogy így számogattam az ujjaimon, rájöttem, hogy pontosan 2000-ben kezdtem valahogy így ősszel ezt a segédlelkészi gyakornoki évemet, miután az 5 éves teológiai tanulmányok véget értek, és valahogy 2000 nyarán köszöntem el tőletek fájó szívvel, de rendkívül sok szeretettel és rendkívül sok kedves emlékkel a lelki tarisznyámban mentem tovább. Ugye akkor kötöttünk házasságot feleségemmel, külföldi ösztöndíjas év következett. Aztán hazajöttünk, és kicsit a keletebbi régióban kerestünk szolgálati helyet, hiszen onnan származunk mind a ketten, ahogy András is említette. És csoda volt számomra, hogy itt tanulhattam tőletek abban az évben, és itt szolgálhattam közöttetek. Én a Szabolcs megyei kis zsákfaluból származó lelkész Palánta, aki Sárospatakon végezte a tanulmányait. Valakitől azt hallottam, hogy bár az a régió még nem a világ vége azért, de onnan már látszik. Onnan már látszik. Tehát ezért volt különösen érdekes, hogy így Isten ide vezetett is. Éppen értem elmondom ezt, a szakdolgozatomat ebből a témából, hogy új gyülekezetek létrehozásának a kérdései, Andrásékkal is interjút készítettem, és akkor kiderült, hogy itt ide jött volna egy segédlelkész, aki az egyik évfolyamtársunk volt a Sárospatakon, egyébként újpesti származású fiatalember, aki aztán egy másik helyre ment, és megkérdeztem, hogy nem lehetnék esetleg én itt a segédlelkész? És Andrásék azt mondták, hogy hajnalkával, de hát miért ne? És akkor egy évig ugye Polgár Áginál és Karcsiknál laktam, és nagyon nagy élmény volt számomra. Azóta is nagyon sok csodát átéltem, nagyon sok csodát, és nagyon sok küzdelmet átéltem. Nagyon küzdelmes volt ez a 19 év, ami mögöttünk van. Feleségemmel 3 kislányunk született ott Noszvajon, az Eger melletti kis faluban, ahol szolgálunk azóta is, 14, 12 és 9 évesek. Nagyon sok csoda, nagyon sok küzdelem. Engedjétek meg ezért, vagy inkább bocsássátok meg nekem, hogy javarészt személyes vonatkozású példákkal fogom illusztrálni ezt a mai üzenetet. Hogy egy kicsit arról beszéljek, tanúskodjak, bizonyságot tegyek, hogy Isten mi mindent végzett az életünkben. Már maga az alapige is nagyon közel áll a szívemhez. Újra és újra visszatér az életembe. Azért is hoztam nektek el. Mindig foglalkoztat ez az ige, ez a küzdelem Jákob és Isten között. Nagyon, nagyon fontos számomra. És úgy érzem, hogy jól bemutatja azt, ahogyan a keresztény életet látom most éppen ebben az időszakában az életemnek. Nagyon jól bemutatja azt, hogy melyik oldala hangsúlyos számomra, különösen ebben az évben talán a keresztény identitásnak. Vagyis azt, hogy ki vagyok én, kik vagyunk mi keresztények tulajdonképpen. Azt hallottam, hogy a tegnapi hitmélyítő napon is nagyon hangsúlyos volt az identitás kérdése. Azt megkérdeztem, ki volt itt tegnap a hitmélyítő napon? Többen közületek. Nagyon jó. Örülök, hogy sokan részt tudtatok venni. Úgy tudom, hogy az identitás kérdés az fontos volt. Holland lelkész testvérünk szavai a keresztény identitásunk legmélyebb, legalapvetőbb jellegzetességeiről szóltak, ha jól értesültem, és ő írta korábban azt, ezeket a szavakat most idézem tőle, én nem vagyok egyenlő a sebeimmel. Olyan szépen fogalmaz. Nem vagyok egyenlő a sebeimmel. Nem vagyok egyenlő a múltammal. Sem a bűneimmel. Akkor ki vagyok? Megváltott vagyok. Örökös vagyok. Isten gyermeke vagyok. Értékes vagyok. Ez az identitásom valós, szilárd, meg ingathatatlan alapja. Jézus Krisztus áldozata az a tény, amelyen keresztül biztosak lehetünk abban, hogy az Atya gyermekének mond minket. Csodálatos üzenet, gondolat. Olyan jó lehetett, irigyellek titeket, olyan jó lehetett ebben elmélyülni tegnap. Újra megérteni, újra közelengedni magatokhoz, hogy az Atya gyermekének mond titeket, minket, engem. Ezt a gondolat sort szeretném folytatni, és ehhez szeretnék hozzáadni még egy nagyon fontos identitás részletet, azt, hogy harcos is vagy. Harcos is vagyok. Azon túl, hogy Isten gyermeke vagyok, és amellett, és azon kívül, hogy Isten gyermeke vagyok, egyszer csak meg kell értenem, hogy nem csak gyermek vagyok, nem csak egy gügyögő kis gyermeke vagyok mindig Istennek, hanem egyszer csak felnövök, keresztényként, és elérem a harcos létet. Mi Eger mellett lakunk, és nagyon szeretem azt a festményt, amin az egri nők úgy küzdenek. Emlékeztek rá? Székely Bertalan festette. Az egri nők, ahogy úgy vállalják ezt a maszkulin feladatot, hogy a törököt így legyőzzék, meg visszaverjék, meg megvédjék a várat tőle. Nem csak férfi feladat ez, nőként is. Tudjátok, hogy sok küzdelem, sok harc van az életetekben, és ez a keresztény identitásunknak is egy rendkívül fontos része. Éri olyan vád a kereszténységet, hogy a keresztény élet unalmas. A keresztény élet unalmas. Eljövünk ide, hazamegyünk Isten tiszteletről, mintha mi se történt volna sok esetben. Semmi sem áll távolabb az igazságtól, mint amikor valaki azt gondolja, hogy a keresztény élet uncsi. Fiatalok néha hajlamosak ezt a benyomást hordozni magukban. Semmi sem áll távolabb a valóságtól. A valódi keresztény élet ugyanis rendkívül izgalmas. Rendkívül izgalmas, mert hihetetlenül küzdelmes. Hihetetlenül küzdelmes. Ezt nem lehet megunni. Hanem mindig fordulatos. Néha azt kívánod, hogy bárcsak egy kicsit nyugalmasabb lenne a keresztény élet. Jaj, de jó lenne egy kicsit pihenni, de nem. Hanem jönnek új küzdelmek folyamatosan. Reggel egy kicsit, mikor még senki nem volt itt, körbe sétáltam így ebben az épületben, és belegondoltam, hogy micsoda küzdelem lehetett felépíteni ezt az épületkomplexumot, a templomot, a gyülekezeti központot, a parókiát. Micsoda őrületes, elképzelhetetlen emberfeletti küzdelem lehetett felépíteni egy ilyen komplexumot. Aztán belegondoltam abban is, hogy még nagyobb feladat gyülekezetet építeni egy lakótelepen, közösséget teremteni egy ilyen hatalmas embertengerben. Én a 2000 fős faluból belegondolva hihetetlen küzdelem lehet, és óriási harc. De ádász harcot vívunk azért is, mert hogy szeretetben éljünk a családunkban. Ez is egy óriási küzdelem folyamatosan. Hogy szeretetben éljünk a házasságunkban. Hogy újra és újra alázatot gyakoroljunk. Bocsánatot kérjünk, megbocsássunk. Aztán pedig törekedjünk a formálódásra, a változásra. hogy változtassunk dolgokon, amik miatt esetleg feszültségek, küzdelmek vannak. Nagyon nagy harc. Mindehhez Isten segítségére, áldására van szükségünk. Mindannyiunk. Ezért jövünk így vasárnapról vasárnapra. Ezért is jövünk. Mert küzdelem az életünk, és egyedül talán mindannyian érezzük, hogy nagyon nehéz ez a harc. És kicsi az esélye a győzelemnek. Valójában lehetetlen. Isten segítségéért jövünk. Áldására van szükségünk. Az áldás és a harc összekapcsolódik ebben a történetben. Jákob ezt mondja Istennek, akivel birkózik, akivel küzd, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. És ezt követően kapja meg az új nevét, az új identitását. Hogyan is jut el idáig, Jákob? Hogyan is jut el idáig? Először ezt próbáljuk megfigyelni, mert rendkívül küzdelmes élete volt ennek a Jákobnak. Nagyon küzdelmes élete volt. Nem könnyen jut el erre a pontra sem az élete. Tegnap egy női csendes napon vettünk részt Székesfehérváron. Feleségem volt a főelőadó ennek a női csendes napnak. Ott is hagytam a komplett öltönyömet, úgyhogy most András tollaival ékeskedem itt előttetek. Bent van a székesfehérvári vezető lelkipásztornak a szekrényében az én öltönyöm, úgyhogy improvizálnunk kellett már megint valamivel kapcsolatban. Tehát ezen a női csendes napon feleségem is érdekes módon Jákob életéről beszélt. Így nem egyeztettünk ezzel kapcsolatban, de valahogy számára is ez a történet vált fontossá, vagy Jákob életének különböző részei. És ezen belül is ő beszélt a fogantatásáról és a születéséről is Jákobnak. Hogy már eleve a fogantatása küzdelmes volt ennek az embernek bizonyos szempontból. Mert az édesanyja Rebeka meddő volt, ezt olvassuk róla a Bibliában, meddő volt. Sokáig nem született gyermekük. 40 éves volt Izsák, amikor elvette feleségül, és 60 éves volt, amikor megszülettek az ikerfiúk. 20 évig küzdöttek gyermekért. 20 évig nem született gyermekük. Micsoda küzdelem, micsoda küszködés lehetett, micsoda gyötrelem lehetett ez. Őrületes gyötrelem. De aztán azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy Izsák a férje könyörgött Rebekáért, könyörgött a feleségéért, és megfogantak a fiúk. Nem csak egyet kaptak, rögtön kettőt kaptak. Milyen jó ezt látni. Imádkozunk, és Isten többet is tud adni, mint amire gondolnánk, hogy mit szeretnénk. Megfogantak az ikrek végül is, és ez egy nagyon, nagyon érdekes mozzanat volt az életükben. Mert egyrészt áldás volt, másrészt meg ezek az ikrek már bent az anyukájuknak a hasában birkóztak egymással. Már ott elkezdődött a küzdelem. Így el is szomorodott Rebeka ezzel kapcsolatban. Érezte, hogy a fiúk harcolnak benne. Milyen furcsa dolog lehetett ez. És amikor a szülés elérkezett, a szülésnek az időpontja, akkor ugye úgy születtek, és megszületett Ézsau, az idősebb fiú, ő volt a mokányabb gyerek, de az ő sarkát fogta az öccse, Jákob. Tülekedtek a kijáratnál is. Én akarok első lenni. És ezzel a küzdelemmel történt a születésük. Jákob Ézsau sarkába kapaszkodott, ezt így észrevették, és ennek alapján nevezték el őt csalónak. Ugye ez a nevének a jelentése. Rögtön egy negatív identitást kapott, egy bélyeget kapott ez a Jákob. Te kis huncut, így nevezték el. És sokáig emberekkel küzdött. Ez meghatározta, úgy tűnik, a sorsát. Nagyon sok évtizeden keresztül embereket csapott be ez a Jákob később is. Sorozatosan ez a vád éri őt, ahogy olvassuk a Szentírást, hogy rászedtél engem. Mindig ezt a szemrehányást teszik ennek a Jákobnak. Ézsaut szedte rá először, az ő bátyját. Csalta tőle az első szülöttségi jogát. Aztán becsapta az apját, Izsákot, amikor az apai áldást csalás módján, útján megszerezte. Aztán emiatt menekülnie kellett, és befogadta őt az apósa, Lábán, és őt is becsapta Érdekes, hogy a történetben egy ponton ezt mondja Lábán, hogy rászedtél engem, mert megpróbáltál úgy elmenni, hogy nem szóltál, nem beszélted meg velem. Mindig trükközött ez a Jákob, mindig játszmázott, mindig a kiskapukat kereste, mindig csak emberekkel küzdött, húzakodott ez az ember. De aztán eljött egy pont az életében, amikor ezt már nem lehetett folytatni. Eljött egy pont, amikor már ezt a játszmázást, ezt a trükközést nem lehetett folytatni tovább. Amikor rá kellett jönnie arra, hogy Istennel kell megküzdenie. Istennel kell megküzdenie. Van néhány kis diánk, amit ezzel kapcsolatban meg tudnánk nézni. Ugye ez mindig megihlette a nagy művészeket ez a történet. Rembrandt például festett egy képet erről, Jákob harca az angyallal. Bár itt egy kicsit úgy tűnik, mintha inkább olyan finoman, kedvesen ölelgetni őt az angyal. Ez nem az a durva harc, amiről itt valóban szó van az igében. Nézzük meg a következő festményt. Rubens, na itt már közeledünk a valódi lényegéhez ennek a küzdelemnek. Ugye érdekes, hogy Istennel küzd a Szentírás szerint Jákob, de sokszor őt egy angyalként ábrázolják, mint aki más helyen érdekes módon, mintha képviselni Istent egy adott helyzetben emberekkel való találkozások során, de itt már látjuk azt, hogy itt már van erőfeszítés, itt már van ragaszkodás. Az angyal, ahogy hajnalodik, próbálja eltolni magától Jákobot. Ő pedig kapaszkodik bele, ez a fajta szoros kötődés. Érdekes, hogy amikor egy kicsit vitázunk egymással, az nem mindig rossz, és nem minden tekintetben rossz, mert az azt jelenti, hogy egymásba kapaszkodunk, és van közelség. Megéljük ezt. Az már rossz, amikor már vita sincs egy házasságban, egy emberi kapcsolatban, amikor már elhidegült, az már nagy távolságot fejez ki. Ez azért egy nagyon szoros kötődés. Látjuk ez a küzdelem Jákob és Isten között. De nézzük meg a következő festményt, 19. századi festő Lilloire nevű francia festő. Itt már minden izmuk megfeszül, itt hangsúlyos ez a jellege ennek a küzdelemnek. Itt már minden erejüket beleadják ebbe a harcba. Jákob is nagyon erőlködik, hogy megtartsa ezt a kapcsolatot, kapaszkodik az angyalban. Nézzünk meg egy 20. századi képet is. Igen, tehát ez már egy kicsit más ábrázolás, de mindegyik ezt fejezi ki. Mindegyik korban megihlette ez a küzdelem a művészeket. Hogy olyan érdekes, hogy Isten és ember birkózik egymással. De fura, hogy ilyen közeli kontaktusban lehetünk az Istennel. Hát ez nagyon észbontó, ez fantasztikus dolog. Jákob valójában Istennel küzd, Istennel birkózik, vele folytatja ezt a harcát. Valaki mondta ezt, emlékszem erre a mondatra, nekünk mindig Istennel van dolgunk. Nekünk valójában mindig Istennel van dolgunk. Vele van ügyünk, vele folynak az ügyeink. Fontos, hogy eljöjjön az a pont, amikor ezt te felismered, amikor én ezt felismerem. Amikor azt gondolom, hogy itt vannak ezek az emberek, ezek megkeserítik az életemet, a házastársam, a gyerekeim, a munkatársaim. Mindig Istennel van dolgunk, vele folyik ez a küzdelem. Testvérem, te a te életedben eljött-e már ez a pont, amikor erre rájöttél, amikor ezt felismerted, amikor ez így világossá vált számodra, hogy itt Istennel folyik ez a küzdelem, hogy vele folyik ez a birkózás az életed során. Nagyon fontos, hogy eljöjjön ez a pont. Aztán hogyan is zajlott ez a küzdelem? Hogyan is zajlott ez a birkózás? Talán lépjünk vissza az előző diához. Az ugye jobban kifejezi ezt a nagyon nagy erőfeszítést, ami itt történik. Hogyan zajlott? Úgy zajlott, hogy Jákob már hazafelé tart a maga önkéntes számüzetéséből, ahová elmenekült, és azért tart hazafelé, mert Isten ezt mondta neki. Mondja, térj haza. Most már itt az idő, hogy Kánaán földjére újra megérkez, hiszen ezt a földet adtam a te atyádnak, nagyapádnak, meg a te népednek, akik tőled származnak, azoknak az embereknek. És elindul hazafelé maga bujdosásából, de ez azzal jár, hogy majd szembe kell néznie az ő bátyjával, Ézsauval, akit becsapott, elárult és meglopott. Akit meglopott, és aki ezért meg akarta ölni őt. Elhatározta, hogy amikor apuci meghal, Izsák meghal, utána megölöm őt. Olyan érdekes, hogy ez megjelent így a filmvilágban ez a gondolat. Tudom, valaki látta a Keresztapa című filmsorozatnak a második részét. Nagyon érdekes, a maffia főnök, a Keresztapa, akit az Al Pacino című színész alakít ebben a filmben, nagyon megrendítő módon nem tudja megbocsátani a testvérének az árulását. Egy ponton valahogy a testvére, az egyébként a bátyja, megpróbál kitörni az árnyékból, és elárulja őt az ellenfelének, és majdnem megölik őt, és ez nagyon nagy haragot vált ki a lelkéből. Sokáig nem is akarja látni, nem akar beszélni vele, aztán így látszólag megbékél ezzel a helyzettel, de ezt elhatározza magában, hogy amíg az anyukájuk él, addig nem bántja az ő testvérét. De amikor, miután meghal, az anyukájuk mégiscsak ezt a dédelgetett haragot érvényre juttatja, és megöleti az egyik emberével a bátyját. Erről szól ez a film. És ettől félt Jákob is, hogy ez megtörténik vele. Mert megtörtént már korábban, Káin és Ábel esetében a testvérek nem automatikusan szeretik egymást, a gyülekezetben lelki testvérek sem, ez is egy hatalmas küzdelem, szeretni egymást, szeressük egymást, és Jákob rettegetettől, hogy jó, Isten azt mondja nekem, hogy hazamenjek, hogy visszatérjek, hogy találkozzak a bátyámmal, de mi van, hogyha ő még nem adta fel ezt a tervét, sőt, biztos, hogy nem adta fel, mert ő egy vad és erőszakos ember. Ő nem fogja ezt annyiban hagyni, hogy én megfosztottam őt valami nagyon fontos értéktől, az atyai áldástól, meg az első szülöttségi jogtól, hanem az életemre fog törni. Nem akart vele szembenézni. Nem akart hazatérni. Nem akarta azt, amit Isten akar. De Isten ezt parancsolta neki. Ez volt Isten akarata. És ez szemben állt Jákob akaratával. És itt érkezünk meg ennek a történetnek a lényegéhez. Testvérek, Jákob egyedül marad a Jabbók patak egyik oldalán, átküldi a család többi részét, és valaki birokra kell vele. Nagy V-vel van ez a legújabb fordítású Bibliánkban, ez a szó, valaki birokra kelt vele egészen hajnal hasadtáig, ahogyan itt látjuk ezen a képen. Talán nem meséltem nektek 19 évvel ezelőtt, de én fiatalabb koromban küzdősporttal is foglalkoztam, kickboxoztam, és volt egy olyan esemény, valamelyik edzésen így unottan végeztük ezeket az öklözéseket, legalábbis én elkezdtem valami máson is gondolkodni, és akkor így belehajoltam az ellenfelemnek az öklébe, és egy ilyen nagyon nagy monokli lett így a szemem alatt. És amikor mentem gyerek istentiszteletre, akkor így láttam, hogy a lelkipásztor közel hajolt, és akkor nézegette, hogy milyen érdekes egy ilyen kisgyereket egy ekkora monoklival látni a szeme alatt, és aztán pár hét után meg is kérdezte, hogy ugye gyógyul már a szemed. Nagyon kellemetlenül tudtam érezni emiatt magam. Tehát megkezdődik ez a küzdelem, ez a birkózást szerintem a legszebb ezek közül, mert ott szorosan kell tartani egymást a két küzdőfélnek. És itt megérkezünk a történet lényegéhez, hogy mit is fejez ki ez a küzdelem. Hát ezt fejezi ki, hogy van Istennek egy akarata, és van nekem is egy akaratom. És ez a kettő küzd egymással. Ez általában nem passzol. Általában nem passzol. Nem illik egymáshoz. Van Istennek egy akarata, menj haza, találkozz a testvéreddel. Minden rendben lesz. Én megbékítem a szívét. De Jákob azt mondja, nem hiszem. Nem, én félek ettől, hogy ez nem fog sikerülni. Ez nem fog működni ez a dolog. És folyik ez a küzdelem. Isten azt mondja, ezt szeretném, ebbe az irányba menj. Én azt mondom, nem. Isten azt mondja, igen. Ez a hatalmas küzdelem, ami az egész életünkön keresztül tart. És nagyon érdekes ez a mozzanat, itt az igében, hogy nem bír vele. Nem bír vele, nem bír Jákobbal. Isten nem bír, nem tudja legyőzni az embert. Hát hogy lehet ez? Hát ő Isten, Jákob meg csak egy ember volt. Hogy lehet, hogy nem bír velem az Isten? Hogy lehet? Nem bír veled? Nem bír velem? Mi lehet ennek az oka? Először is az egyik oka az, hogy engem, az embert az Isten nagyon felerősített. Fel tud erősíteni. Magához hasonlóvá teremtett egy ilyen törékeny lényt, mint amilyen én vagyok, mint amilyenek vagyunk. Magához hasonlóvá isteni hatalmat adott nekünk bizonyos szempontból, és ez a szabad akaratnak a csodája. A szabad akaratnak a csodája. Itt egy hatalmas erejű lény van jelen Jákobban, meg mindannyiunkban, itt ezen a földön, mert szabad akaratot adott nekünk. Ez az egyik oka annak, hogy Isten nem tudta legyőzni Jákobot egyszerűen. A másik oka pedig az, hogy saját magát korlátozta. A saját maga erejét korlátozta az élő Isten. Lekicsinyítette saját magát. Emberi léptékűvé tette magát, és úgy küzdött Jákobbal. Emberi formát öltött Jézus Krisztusban. Emberi formát öltött, és hasonlóvá lett hozzánk, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a másik oka. Minket felerősít, magát legyengíti, és így nagyon érdekes módon, mintha egy kiegyenlített küzdelem történne az Isten és az ember között, az Isten akarata és az ember akarata között. Így folyik ez a birkózás az életünkön keresztül. Ezért nem bír velünk, ezért nem bír veled. És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor nincs esély, akkor nem lesz győzelem, akkor nem lesz jó vége ennek a történetnek, akkor az én akaratom fog érvényesülni, amiből semmi jó nem származik. De van remény. És ez az evangélium számotokra, számomra is, ezen a délelőttön testvérek, hogy van remény számunkra. Mert Isten megteheti azt a csodát, hogy mi mégiscsak győzhetünk ebben a harcban. Hogy mégiscsak győzhetünk ebben a harcban. Erőt kaphatunk ahhoz egyrészt, hogy tartsuk őt, hogy így kapaszkodjunk bele, hogy megfeszüljenek a lelki izmaink, és azt mondjuk, hogy nem engedlek el téged. Itt leszek a gyülekezetben, reggel kinyitom a Szentírást, vagy az applikációt az okostelefonomon, és olvasom az igét, a te üzenetedet, és odafordulok hozzád, és hálát adok, és dicsérlek, és kérem a segítséget, és újra, unos, untalan a bocsánatodat kérem, nem engedlek el, szorosan tartalak, Isten megadhatja ezt a kegyelmet, fontos kérnünk tőle, és aztán elhozhatja a győzelmet is. A győzelmet is. Ki győz ebben a birkózásban? Mikor győz Jákob? Akkor győz, amikor veszíteni tud. Akkor győz, amikor elengedi a maga akaratát. Hogy válik lehetségessé ez a győzelem? Úgy, hogy valójában Jákob igent mond ebben a történetben Isten akaratára. Ha így kell lennie, akkor én is átkelek a patakon, és találkozok az én testvéremmel. Találkozok az én vad és haragos bátyámmal, Ézsauval, és jöjjön, aminek jönnie kell. Ez az elengedés. Ez az elengedés. Amikor az Istent nem engedem el, de a magam akaratát elengedem. A magam elképzelését elengedem. Ez az ő üzenete ma számunkra. Erre hív minket, erre bíztat. És itt vagyunk sokszor elakadva, ezt figyeltem meg szolgálatunk évei, évtizedei során, hogy ha mi nem tudunk elengedni a magunk elképzelését, a magunk megrögzött gondolatait, és azt mondani, hogy jöjjön a te akaratod, hadd áradjon be minden oldalról, felülről, áradjon be a te akaratod, és hadd teljesüljön az, amit te akarsz. Még akkor is, ha én tiltakoznék és rugdalóznék ellene, de valahogy az lesz jó, amit te akarsz. Ez történik meg. Ez a csoda történik meg Jákob életében. Ez történhet meg a te életedben, azon a ponton, ahol most te vagy, amihez te ragaszkodsz foggal, körömmel, az Isten akaratával szemben, és megtörténhet, hogy amikor azt elengeded, és az ő akarata kezd érvényesülni, akkor megérkezik ez az új identitás. Megérkezik ez az új identitás az életedben. Jákob kap egy új nevet. Azt mondja, eddig volt egy negatív identitásod, eddig volt ez a csaló neved, ez a csúnya neved volt. Legyen egy új neved. Legyen a neved Izrael, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa. Istennel harcoltál. Istennel és emberekkel harcoltál, és győztél. Isten ebben az új identitásban szeretne titeket, engem is megerősíteni, testvérek, hogy ezt meg tudja tenni. Amikor elkezdesz reménytelenné válni, hogy semmi soha nem fog változni, ez már mindig így lesz, akkor azt mondja Isten, nem. Mert én hihetetlen változásokat készítek az életedben, a személyes, egyéni életedben, a családod, a közösséged életében, mert nekem hihetetlen erőim vannak még raktáron, amit szeretnék beárasztani a te életedbe. Kérd tőle, hadd legyen ez egy életcél számodra, hogy küzdesz az áldásért, hogy birkózol az élő Istennel, hogy neki feszíted a te akaratodat az ő akaratának, és egyszer csak feloldódsz benne. És egyszer csak ez a győzelem megtörténik, amikor elengeded a tiédet, és beengeded az övét a te életedbe. Kérd, hogy veled is ez történhessen. Végezetül egyetlen példát még hadd mondjak el. Amikor itt voltunk Budapesten feleségemmel, a Pozsonyi úti gyülekezetnek a beosztott lelkésze volt házasságkötésünk előtt, valóban azt gondoltuk, hogy Isten egy ilyen gyülekezetbe fog vezetni minket. Új gyülekezet létrehozását bízza majd ránk. Ezért nagyon furcsa volt, hogy amikor hazajöttünk az Egyesült Államokból, az ösztöndíjról, és Miskolcon csatlakoztunk egy gyülekezethez, az mégsem alakult semmilyen irányba. Nem nyíltak meg a kapuk, hanem zárt kapukat találtunk. És egy kis falu gyülekezete hívott meg minket. És a többi kaput zárva találtuk, az az ajtó kinyílt, és elfogadtuk azt a meghívást, és azóta ott vagyunk 16 éve Noszfajon, egy faluban lelkészek. És sokáig nem értettem ezt. Uram, hogy lehetett, amikor úgy tűnt, hogy neked más a terved, más a célod velünk. Aztán így, ahogy telnek az évek, azt kell, hogy lássam, hogy Isten új gyülekezetet akar létrehozni azokból a gyülekezetekből is. Ott is megvan ez a feladat, ahol évszázadok óta együtt vannak keresztjének. Most ebben az évben a mi templomunk belső felújítása is zajlik, és az utca túloldalán található iskola aulájában vannak az istentiszteletek. És tudjátok, hogy egy kicsit nosztalgiával kezdjük az istentiszteleteket? Kezdem én legalábbis. Mert tudjátok, mivel kezdődik egy istentisztelet, vagy istentisztelet előtt mi történik? Hogy pakoljuk a székeket. Pakoljuk a székeket, mint 19 éve, amikor még ott abban a közösségi teremben voltak az istentiszteletek. Ugyanúgy pakoljuk, és ilyen déjà vu érzésem van, hogy ez is valami ilyesmi, és amikor ott vannak a fiatalok, és hozzák a pici gyereket, a kisgyermekes családok, és mennek a gyerek megőrzőbe, azt mondom, hogy Istenem, olyan érdekes ez, hogy neked a terveid azok nem kiszámíthatóak, és mégis abból tudsz valamit kihozni, amire vezetsz minket, és ahogyan megmutatod a te útjaidat a mi számunkra. Küzdjetek az áldásért. Vigyétek el csak ezt az egyetlen gondolatot. Ne adjátok fel a küzdelmet, a harcot. Birkózzatok magával, az élő Istennel. Mert ő legyengítette magát hozzátok, hozzánk. Korlátozta magát Jézus Krisztusban, ember léptékűvé lett, azért, hogy közel lehessen, hogy megragadható lehessen, hogy magunkhoz szorítható lehessen. Szorítsátok magatokhoz, éljétek át az ő szeretetét, az áldást és az új identitásnak az ajándékát. Amen. Amen. Testvérek, válaszoljunk az üzenetre a 185-ös számú énekünkkel. Új szövetséged elfogadom. Énekeljünk most. Thank you. Jézus Krisztus, magasztalunk azért téged, mert te emberi formát öltöttél, eljöttél, és a mi szintünkön vagy együtt velünk, légy áldott ezért, hatalmas Isten, mert lekicsinyítetted magadat, hogy mi tudjunk küzdeni veled, hogy ne söpörj el minket egy pillanat alatt, hanem hogy veled ilyen szoros kontaktusban lehessünk. Légy áldott ezért az érthetetlen tervért, mert neked ez volt az akaratod, Urunk, hogy mi ennyire közel lehessünk hozzád. Urunk, hozzád jövünk, és kérjük a te segítségedet ehhez a küzdelemhez, ehhez a lelki harchoz, amiben vagyunk, és ami folyik az életünkben. Urunk, köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk, de köszönjük, hogy nem csak mint gyermekek tekinthetünk rád, hanem mint a te harcosaid állhatunk be ebbe a küzdelembe. Köszönjük, hogy elhagyhatjuk a gyermeki dolgokat bizonyos értelemben, és lelkileg felnőttként küzdhetünk a te országodért, a te akaratodért, saját életünkben, a családunkban, itt ebben a közösségben, a világban, ami körülvesz minket. Küzdhetünk értékekért, csak azáltal is, hogy kifejezzük a véleményünket ma az urnáknál, Urunk, könyörülj a mi népünkön, nemzetünkön, Urunk, adj alázatot ebben, hogy tudjuk, hogy valóban a te kezedben van mi népünknek az élete, és semmilyen döntés, hogy politikai törekvés nem javíthat a helyzetünkön, hanem csak az, ha te hozzád odafordulunk. Ha téged magadhoz szorítunk, magunkhoz ölelünk, és nem engedünk el. Segíts ebben meg minket, kérünk, hogy tudjunk küzdeni az áldásért, hogy küzdjünk az új identitásunkért, amit tőled kaptunk Jézus Krisztusban, drága mennyei atyánk. Könyörülj rajtunk, hogy megerősödjön bennünk az új ember, és tudjunk felnőni hozzád, aki a fő vagy, Jézus Krisztus. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, és köszönöm neked a találkozást, hogy együtt lehetünk, és köszönöm azt a munkát, amit te végzel és végeztél az elmúlt években, azt az áldást, azt a szeretetet, ami itt megtalálható, és ami, hogyha nyitottak vagyunk rá, akkor ránk áradhat és beáradhat az életünkbe. Légy áldott, drága Úrunk, ezért is, és erősítsd meg ezt a közösséget, a lelki pásztorokat, presbitereket, szolgálattevőket, mindebben a küzdelemben, amiben ők is benne vannak. Olyan erősek a támadások, Urunk, olyan nagy nyomás alatt folyik ez a szolgálat. Kérünk téged, hogy a te erőd, a te védő ernyőd hadd legyen jelen az életünkben, feszíts ki fölénk, hadd legyünk mi a te szárnyaid alatt, drága Urunk, és hadd éljük át, hogy bár nagyon sok támadás ér minket, nagyon sok tüzes nyila a gonosznak ránk irányul, de te megvédsz minket, és győzelemre vezetsz. Segíts ebben, drága Jézus Krisztus, egyéni életünkben, családunkban, közösségünkben, nemzetünk körében, könyörülj az egész világon, Urunk, hogy az evangélium terjedjen, veled való kapcsolatra egyre többen jussanak el, megismerjenek téged, élő Jézus Krisztus, aki meghaltál értünk a Golgotai kereszten. Legyen ezért tied minden dicsőség, hadd emeljük fel a te nevedet a mi életünkben, hallgass meg imádságunkat, a te nagy nevedért kérünk kegyelmedből. Amen. Mondjuk el együtt most az Úr Jézustól tanult imádságunkat is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük az áldás vétele előtt, 181-es számú dicséretünk ez. Tőled árad minden áldás. Álljunk föl, ha föl szoktunk állni. Élő hittel az élő Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Áldás békesség mindannyiunknak.